Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ünnep heteiben az Értsünk szót ünnepi hangajándék sorozatát hallják. A magyar kultúra izgalmas, fontos alkotóit látjuk vendégül estéről estére. Mai meghívottunk Kornis Mihály író, akit több évtizedes ellenzéki múlt, közéleti szereplés után kértünk arra, vonja meg az év és a mögötte álló évtizedek mérlegét.
Távolról figyelem a napi politikai eseményeket. Ez azt jelenti, hogy minden fontos hírt megosztok a Facebookon, amit annak élek. Valahogy úgy egy kicsit eltartom magamtól az egészet, majd elmondom, hogy miért. Mondja most rögtön. Tehát a helyzet a következő. Az én életemben, én 1949-ben születtem, ilyen sötét még sose volt. Illetve egyszer volt, de akkor olyan pici voltam, 49 és 56 között, hogy valójában pont mint most zsigerileg és lelkileg érintett elsősorban, nem értelmileg, racionálisan az, ami körülöttem van. Egyébként érdekes módon akkor az értelmem megnyilásával, most pedig az alkotókészségem számra is meglepetésszerű megújulásával jár ez együtt. Tehát úgy látszik, bármilyen furcsa, egy kreatív hajlamú valakinek az ilyen nagy sötétségek doppingként hatnak. De másfelől, kicsit komolyabbra fordítva a szót, vannak olyan helyzetek, amikor az emberek már nagyjából elvesztették azt a lehetőségüket, hogy beleszóljanak abba, ami történni fog velük. Egyáltalán nem voltunk mindig ilyen helyzetben. Én például meglehetősen sokáig, lényegében eszmélésemtől, de legkésőbb Petri Györggyel való megismerkedésemtől, barátságunktól 1971-től 1998-ig mondjuk, erőteljesen megpróbáltam befolyásolni azt, hogy a Magyarországon legalább olyan dolgok legyenek, amilyen keretek között érdemes élni, és megöregedve 60-on túl arra jöttem rá, hogy noha én mindent megtettem, és azt képzeltem, hogy jó úton járok, semmi nem sikerült abból, amit szerettem volna. Odáig menőleg, hogy úgy, mint ahogy a magának, mert Marosvásárhelyen lakik, nekem azért, mert zsidó származású vagyok, de csak a Nürnbergi értelemben, vagyis Hitler értelmében, de az itt épp elég, megkérdőjelezik a magyarságomat. Azért az egészet tessék úgy látni, hogy eközben jókedvem van. A jókedvem annak semmi köze nincs a politikához. Gyakorlatilag fölkészültem rá, hogy bármelyik pillanatban meghalhatok. De ha nem, akkor valami olyan súlyos csapásért, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a csevegést, nemhogy a munkát. Tulajdonképpen már elég régóta, úgy körülbelül 2000 óta erre trenírozok. Engem az irodalom sznobabb része leírt, amikor olyan könyveket írtam, mint a Vigasztalások könyve, vagy a Lehetőségek könyve, vagy a Pest is előtt, mert föl akartam készíteni az embereket arra, amit akkor már éreztem, azt kell mondanom, a zsigereimben tudtam, hogy Pest is előtt vagyunk, most pedig a Pest is már teljes terjedelmében dühöng szerte a világon. Figyeljen ide, valójában én nem vagyok egy politikus alkat. Én tulajdonképpen engem a mamám meg a papám arra nevelt, hogy mondd meg őszintén mindig, amit gondolsz. Még csak nem is azért, mert azért jutalmat kapsz, mert nem fogsz kapni érte jutalmat, de te jobban fogod érezni magad. És valahogy én így élek, egy hibát azért elkövettem, amit a nagy költők és írók egyike se követett el. Nem kellett volna egyáltalán a magyar politikai élet kérdéseihez hozzászólnom, sem elméleti, sem pláne művészeti alkotásokban. Ez gyakorlatilag lenullázza azokat a szövegeket, amelyekbe ez belekerült, hiszen az az egész dolog egy menthetetlen és sírnivaló közegben van benne. Hogy egész őszinte legyek, arra jöttem rá, hogy mostanában kellene kezdenem tulajdonképpen politizálni, úgy, hogyha eddig soha életemben nem tettem volna, és ezáltal nem tettem volna a magam szemében is gyanúsá magamat ebben a tekintetben, mert most már olyan helyzet van, hogy tulajdonképpen a puszta józan ész nap mint napi megnyilvánítása is komoly politikai kockázatot jelent, nem csak Magyarországon, láthatjuk Franciaországban, vagy az Egyesült Államokban éppen úgy, akárhol.
Annyi műfajt kipróbált, és annyi féle ellenzéki tevékenység van a háta mögött, és most nem a 2000-es évekről, még csak nem is a 90-es évekről, hanem a 70-es évekről, meg a 80-es
évekről. Hát akkor igen. Na de látja, tehát valójában nevetek magamon. Mi értelme volt? Mondja meg nekem, magyarázz el maga, aki a, úgy tudom, Radnóti Sándor tanítványa volt, mondja el nekem, hogy maga szerint mi értelme volt annak, amit csináltunk. A mából mit építettünk hozzá?
Mégiscsak mindaz, ami demokratikus formaként 89 után kibomlott, így vagy úgy szerencsétlen vagy szerencsés módon, az valamikor a 70-es, 80-as években érett meg, akkor folyt erről egy vita fogalmi szinten, szervezeti, személyi szinten. Nem tudom elképzelni.
Figyelj, de a Petribe az volt a jó, hogy ő valójában elrontottnak érezte a dolgot már akkor. Nem arról, én most értettem meg, hogy ő nem a viszonyok javításán, hanem a saját állapota fenntarthatóságán dolgozott, addig, amíg dolgozott, és nyomatékosan kivonta magát minden innen. Ha valamit nem volt szabad, akkor ő ezt megcsinálta. Én viszont például elhittem, hogy a parlamenti felállás az, ahogyan most például a parlament választ köztársasági elnököt, és nem a nép, és mindaz, amit a kerekasztal elért, hogy az helyes. Most az mind rossz volt. Az kivétel nélkül mind megbukott. Azt tette lehetővé, hogy ma Magyarországon alkotmányos köntösbe burkolt önkényuralom legyen. Én mostantól kezdve, amíg csak egyáltalán lehet, hogy csak 2 évig lehet, hogy még 10 évig lehet, fogalmam sincs, ez az érdekes és jó az egészbe, addig írni szeretnék.
A hallgatóink ezt követték, bizonyára nagyon sokakban van értetlenség, meg nagyon sokan gondolják azt, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy Magyarországon nem önkényuralom van, hogy Magyarország egy demokratikus rendszer, nehezen...
Nagyon fontos, hogy ezt elmondta, akkor engedje meg, hogy üzenjek azoknak az embereknek, akik ezt így gondolják. Én milyen hívő ember vagyok. Amit eddig mondtam, azt az Isten hitem mondatja velem. Az az igazság, hogy vald meg magadat, mert akkor Isten is látni fog téged. Szerintem valójában kritikát mondtam magamról, és a nemzedékemről, és egyáltalán nem állítottam, hogy helyesen cselekedt. Az, hogy a mostani időket hogy látom, az úgy gondolom, hogy még ott tartunk, hogy mindenki azt mond, amit akar. Vagy már ott tartunk. Nekem az akadémiai székfoglalom arról szólt, hogy ma már a szónak nincs jelentősége, egész egyszerűen nem számít, hogy kinek mi a véleménye, akár önkényuralomnak tartja azt, ami éppen van, akár paradicsomnak, ezzel nem járul hozzá, mert már a racionalitásnak, a logosznak, a logikának, például a tudásnak nincs jelentősége a pénzhez, a fegyveres erőszakhoz, ki az erősebb, ki az, aki a másikat le tudja nyomni egy pillanat alatt módusaihoz képest. Tehát végül is szerintem, és kívánom is nekik, hogy tegyék ezt, nyugodtan legyinthetnek arra, amit mondok. Én a magam részéről mindannyiunkat roppant szerencsétlennek látom, azokat is, akik azt hiszik, hogy a sorsuk jó vágányon van, meg azokat is, akik azt hiszik, hogy valamivel változ. Az az igazság, hogy most már rajta vagyunk azon a lejtőn, amin szerintem nem lehet megállni. Nem csak Magyarországon. Európa tragédiája, olvastam valahol pár napja vagy tegnap, hogy egy rendes ember mondta, hogy az igazságot a menekült kérdésben Orbán Viktor mondta ki. Mert Európa tragédiája az, hogy ezt egy olyan ember mondta ki, aki egyébként a demokratikus alapjogokat valójában semmibe veszi a gyakorlatban. Menekült ügy az valójában a valami nagy százados léptékű problémakörnek a... Egyáltalán ez például nagyon fontos, hogy olyan problémák jönnek velünk szembe mindannyiunkkal, és egyáltalán nem érdekes a politikai hozzáállásunk, amelyek nem oldhatók meg egy lépésessel. Nagyon egyszerű volt a két világrendszer szembenállás, akkor eldönteni, hogy melyik világrendszerbe gondolná emberibbnek az életét. De most legalább három vagy négy döntést kéne nagy tömegeknek egymás után, egymásból következőleg meghozni, hogy megússzák világméretű konfliktust. Vagy azok sorozatát. Lehet, hogy nem egy lesz, hanem kismillió. Mintha ez történne. Én éppen azt próbálom hangsúlyozni, hogy azért írok, olyan könyveket írok, és most is olyan könyveket írok, meg igyekszem úgy jelen lenni, amennyire egyáltalán jelen vagyok, igen kevéssé a közéletben, hogy segítsem az embereket, hogy valamiképpen, hogy is mondjam, de nem politikai értelemben segítsem, hanem hogy ami belőlem árad, szerintem az a költészet iránti szeretet, az emberek iránti figyelem, az életkedv, mit tudom én, hát aki figyeli azt, amit én, amit belőlem látható, az ezt látja, az már tudja, hogy én nem vagyok senki, engem egyáltalán nem pártfogol vagy favorizál az úgynevezett balos média, se a jobbos, se semmelyik. Őszintén szóval én roppant örülök ennek.
Ki lehet tehát, ebből lépni egyáltalán? Ki lehet ebből egyáltalán lépni? Ez magyar nyelvterületen és Magyarországon ennyire szigorú és ennyire merev és ennyire indulatos felosztás.
Na, itt az indulat fogyott el bennem a velem szemben állók iránt, aki ugyanis, és magát csodálom egyébként, hogy milyen angyali türelemmel, de maga vitatkozik. Én látja, már nem vitatkozom. Valami olyasmiért nem vitatkozom, amiért, de nem azért, hogy összehasonlítsam magam, csak a logikáját szeretném érzékeltetni egy metaforával, amiért Gandhi nem vitatkozott, hanem legfőjebb nem evett, meg odament, meg részt vett, meg vállalt, de nem vitatkozott. Nem próbált valamiképpen, tehát nem látok reménytelenebb dolgot a vita kultúránál, mert ugye a vita az azt jelenti, hogy élet. De abban a világban, ahol én élek, a vita az mindent szolgál, csak az életet nem. Aki belép egy vitába, az azonnal a másik megsemmisítésére törekszik. Mikor én azt látom, hogy valaki meg se tudja hallani azt, amit mondok, akkor először is fölmerül bennem a gyanú, hogy én se tudom meghallani, amit ő mond, a következő gondolatom az, hogy talán nem is kellene vitatkoznunk, nekem őt, én végig mindig azon gondolkodom, hogy vajon mi motiválja ezt a szerencsétlent az ellenem való uszulásában. És az soha nem valami magasröptű politikai vagy filozófiai gondolat, hanem valami nagyon egyszerű szerencsétlenség, ki kevés pénz, vagy rossz születés, vagy a nem kapott szeretetet odahaza, vagy rettentes félelmek gyötrik, és úgy gondolja, hogyha erőszakosan lép föl, akkor megijeszti azokat, akik őt bánthatják.
Olvasva a könyveit, például a Vigasztalások könyvét, igen, meg az írásait, meg a Facebook falát, igen, ahol két felületen is jelen van. Igen. Az a fogalom született bennem, hogy van egy ilyen kultúrája a gondoskodásnak, amit ön képvisel, és van egy ilyen érzelmi kultúra, amit viszont megpróbál kiépíteni, formákba meg fogalmakba önteni.
Hát én tulajdonképpen a Facebook oldalaimon a saját újságomat írom. De nem én írom, vagy csak nagyon ritkán, hanem azt keresem, amit már nem kapnak meg az újságban az emberek, a pártatlan tájékoztatást. Maga tudhatja a legjobban, hogy én fölteszem a jobboldali, meg a baloldali véleményeket is, sőt, néha nem is tudom eldönteni, hogy melyikkel értek egyet, az is előfordul, például a múltkorjában magával vitatkozott valaki, hogy mind a magát, mind az ellenfelét, mind azokat, akik megszólaltak, lájkoltam. Mert a megszólalások nívója az minőségi volt. És őszintén szólva az, hogyha valaki minőségi módon szólal meg, az önmagában őve érték. Tehát azt tudom mondani, hogy én egy ilyen csecsemő vagyok, örök csecsemő. Most újból eljutottam a tudásnak arra a fokára, hogy már nem tudom, fogalmam sincs, hogy kinek van igaza, de mindenkit nagyon féltek, legkevésbé magamat, mert nekem nincs fogalmam a halálról. Azt hiszem, hogy amikor valami nagy baj fog történni, mint annak idején, amikor igazán beteg voltam gyerekkoromban, akkor hirtelen elvágják a filmet, és attól kezdve valami más van, és addig, amíg ha ugyan föl nem épülök, fölépülök, de inkább valószínűleg nem fog fölépülni, akkor már utána vége a filmnek. Addig meg jól kell érezni magam, hogy csörgetni kell a csörgőt, meg kell találni a barátokat, ugyanakkor nem szabad senkit se beengednem a járókámba ahhoz, hogy nyugalmam legyen, csak azokat, akiket imádok, azokat bekérem, de azok nincsenek sokan. Ezt gondoltam, hogy el fogom mondani magának, hát ha másnak fölgetült a fejébe. Az egyáltalán nem baj, hogyha az állam és a mai szocietás elfeledkezik rólunk. Ha kikerülünk a figyelem köréből, akkor tudunk figyelni egy reggelre, vagy egy arcra, valamire, ami az életből igazán fontos, a gyerekünkre, vagy a nem tudom mire. Az igazság, hogy ez persze nagyon rossz helyzetnek kell kialakulni, hogy az ember, hát engem őszintén, egyszerűen nem tudok pénzt kiadni egy újságra. Már őszintén szólva a Facebook cikkeknek is a nagy részét nem bírom elolvasni, hanem ha csak nem igazán valami roppant fontos dolog, akkor csak átfutom, erről eszembe jut, a sokak által nagyon utált, de az én számomra nagyon szeretett, olyan, mint hogyha osztályfőnököm lett volna, gimnáziumi osztályfőnököm Hanvas Béla volt, és Hanvas Béla bácsinak van egy eszélye, amelyikben azt mondja, hogy ha ő elmegy egy idegen városba, akkor oda megy valaki, és megkérdezi, tessék mondani, itt mit hazudnak. És akkor neki, aki érti, van, aki érti, rögtön érti, kérdezi, hogy itt azt hazudják, hogy mi csak a szögletes, a piros és a páratlan, továbbá, köszönöm szépen, ne is mondja tovább, értem, akkor én most ne szerint fogok itt viselkedni. Na most úgy látom, hogy az úgynevezett civilizáció nagyon hosszú ideje ilyen típusú közhazugságok elsajátításában és továbbadásában közös megegésbe nyilatkozik meg. Ehhez már öreg vagyok, meg ha úgy tetszik fiatal, tehát a szerelemről írok, próbálok megfogalmazni azokról a dolgokról a véleményemet, például a másik arcában rejlő transzcendenciá élményről, mind arról, ami nehezen megfogalmazható, de a valóság körébe tartozik. Ez leköt. Az, hogy éppen mit hazudnak, és azt milyen másféle típus hazugságokkal cáfolják, már nem érdekel. Nagyon radikális voltam?
Nem, most arra gondolok, hogy ez nagyjából mindenkiben így állhat össze. Szóval nem tudom,
szerintem persze, olyasmit mondok, amit a legtöbben így gondolnak. Szerintem kevesen merik vállalni, hogy és ez nem jó helyzet. Figyeljen ide, én nehogy azt így, hogy örülök annak, hogy tulajdonképpen még ennyit akarok mondani, hogy befejezem a mondatot, nagyon kevés örülök annak, hogy a Hanvas Béla tessék mondani, hogy mit hazudnak című szövege totál igazzá vált, gyakorlatilag is. Mert mikor én nekem a Kertész Imre nagyon közeli jó barátom volt a 90-es évek elején, közepén, sőt már 80-as évek végén is, tehát néhány 5-6 éven át próbáltam őt, az ő roppant pessimizmusát befolyásolni és magyarázni neki, hogy most valami jobb következik. És ő, de nem csak ő, hanem a másik jó barátom, Orbán Otto, a költő, ezeknek az embereknek, ezek félig meddig az apáim, nagyon sokat köszönhetek, és mind a kettő, és nem csak ő, hát végül is így voltam a Petrivel is, és nagyon sokakkal azok közül, amikről mindig azt mondtam a feleségemnek, hogy ezek az abszolút meggyőzhetetlen pessimisták. És most azt látom, hogy azok, amit ők mondtak, az ma a valóság. Tehát ők jól látták, én pedig azt gondoltam, hogy tűrhetetlen rossz élmények hatására kialakult tűrhetetlen borús világképek fogjai. Nem. Az igazságot mondták. És én most, hát körülbelül azt csinálom, hát nem akarom, nem is tudom mit mondjak. Szóval a napfényt élvezem a táborban, mert mikor éppen nem lak, és süt a nap, és valószínűleg nosztalgiával fog gondolni a Mennyországból erre az utolsó időszakra, amikor már, hogy úgy mondjam, kiszálltam a buliból, és csak a napfénnyel, meg a Jóistennel, meg nem tudom mivel törődtem.
Arra gondoltam az előbb, hogy ez, hogy mindenki erre vágyik, hogy élni, és biztonságban élni, és...
De én nem vagyok biztonságban.
Hát de erre vágyunk.
Nagyon érdekes, hogy megmondanám mindenkinek, hogy Magyarországon tremolózik, és veri a tamtamot, hogy itt milyen szörnyű, hogy vegye már észre magát a szegényeknek, azoknak a szerencsétleneknek, akinek nincs hangjuk, azok döglődnek most. De te neked még mindig megvan a fizetésed, még mindig megvan a nyugdíjad, még mindig megvan hozzá, hogy is mondom, a kedved, hogy siránkozzál, és valahogy ez az egészhez alapjába véve hozzátartozik. Most már nem fogom mondani senkinek, hogy aki sír, hogy hát menjél külföldre. Az az igazság, hogy akár sír, mert én, ha nehogy félreérjenség, szerintem világos is volt, én nem sírok. Én magamat felelősnek tartom azért a helyzetért, ami Magyarországon kialakult, csak úgy érzem, hogy most már nem tudom kijavítani, mert alapjában véve másképp kellett volna élnem. Másfelől persze nem bánom az életemet, csak az a tanulságom belőle, hogy tudja, ki volt az egyetlen ember a szememben a magyar irodalomban, aki az elmúlt 60-70 évét, én több mint 70-et jó alapjába véve helyesen dolgozta át. Én Tandori Dezsőt tartom ennek az embernek. Függetlenül attól, hogy most milyen végtelenül magányos és beteg, alapjába véve a döntő kérdésekben, hogy mivel kell foglalkozni, és mivel nem érdemes foglalkozni, hogy mennyit kell dolgozni annak, aki a szellem munkása, és milyen fajta eredményeket kell elérnie annak, aki a kisgyermekkori magához totális mértékben hű akar maradni, mert én is azt képzeltem, hogy az maradtam, azt ő tudja. Nekem minden esetre a legideálisabban. Valahogy most, hogy értem már, tulajdonképpen amikor meg akarok nyugodni, akkor egy tanduri madárkötetet veszek magamhoz, mert ott valami tiszta, igaz, őszinte hang hallatszik, amelyiknek nincsen köze semmihez, csak a lélektől lélekig parancsaihoz. És hogyha az életnek nincs vége attól, hogy én meghalok, akkor annak a valaminek, ami bennem értékes volt, annak sincs vége. Én bennem, hát igen, az igaz, egész kicsit gyerekkoromtól fogva anyám eleget panaszkodott emiatt, rettenetes, féktelen, tomboló életked van. Ennek nincs köze a napi politikához, vagy nem tudom hogy milyen, hanem az élet fölfogásának a módjában van benne. Én hihetetlen, kivételes csodának és szerencsének tartom, hogy egyáltalán létezem. Minél többet olvastam el arról, annál inkább tudom, hogy mennyivel valószínűbb volna, hogy nem vagyok. Hogy egyáltalán nem vagyok, és nem mondjuk, és az, hogy ilyen király vagyok, hogy ember vagyok, hogy reflektálni tudok magamra, hogy intencióim vannak, hogy azokat esetleg néha napján már, ami okos volt belőle, meg is tudom valósítani. Hát én szerintem hercegek vagyunk mindannyian. És tulajdonképpen a felháborodásom, amikor megölnek valakit, az pontosan ebből fakad. Valójában én nem gondolom, hogy ő benne az, hogy valójában a gyilkosságban, illetve az öldöklésben az a legbűnletesebb, hogy teljesen értelmetlen. Az életet nem lehet megölni, hanem csak egyes emberek, hogy is mondjam, narratíváját lehet elvágni. És akkor attól kezdve azok, legalábbis akik korlátoltak, azt az embert nem tekintik. Például soha nem értettem meg, hogyha egy hozzám közel álló szeretett ember meghal, akkor hogyan lehet azt éveken át könnyekkel gyászolni, mert én, akit szeretek, az én bennem nem hal meg. És naponta beszélgetek vele, és egyáltalán nincs olyan érzésem, mint hogyha ő nem lenne. Abban az értelemben ő nincs, hogy is mondjam, nem tehet nekem szívességeket. Nem tudom használni őt semmire. De abban az értelemben, hogy fordulni tudok hozzá, hát nem múlt el, és nem múlhat el, ha fontos volt. Ez a szüleimmel kezdődött, és aztán a barátaimmal folytatódott, és teljesen úgy érzem magam, mint hogyha folyamatosan lőnének, és most már az én padsoromat lövik, és a közvetlen mellett, tehát a legfontosabbak, mint a Petri vagy a Fodor Géza, és sorolhatnám még sokáig, az Orbán Ottó, és így tovább mentek el, az olyan, mint hogyha bármelyik pillanatban engem is kilőhetnek. De attól még én nem képzelem, hogy nincs Orbán Ottó, vagy nincs akárki azok közül, aki nekem fontos volt, a nagynénikém. Hát ha én bennem van, akkor bennem van. És az, hogy mi fog történni akkor, mikor engem is kilőnek, azt tessék megengedni, hogy azt mondjam, nem tudom. Fogalmam sincs. Becsületes ember nem mondja azt, hogy akkor semmi se lesz. Mert még nem jött vissza senki, mint Hamlet megjegyezte a halálból, hogy erről valamit közöljön. Erre becsületes ember azt mondja, hogy nem tudom. És azt kell mondanom, hogy ebből az életnevű cuccból csak egyetlen dolgot nem tudok még, ami az élet része, a halál pillanata. Az összes többi, hogy úgy mondjam, megvolt, leszerepeltem, persze, hogy boldogan élek, amíg élhetek, de nem leszek meglepve, amikor már nem élhetek, csak azért imádkozom, tudja, ami közte van, hogy ugyanis a szenvedésnél, és valójában ez az egyetlen mozgásra késztet. Tehát a fizikai szenvedés, és gyakorlatilag a szegénység, a fizikai szenvedés, a magára hagyottság, a szolidaritás hiánytól szenvedés, az fizikai szenvedést okoz, az azt jelenti, hogy nincs mit ennem, nincs hol aludnom, hideg van, betegek leszek, mindenem fáj, és így tovább. Nem arról van itt szó, hogy elég jó szívű vagyok-e, vagy nem, hanem arról van szó, hogy mit gondolok, hogy képzelem, hogy én nekem, fog-e nekem segíteni valaki, ha én nem próbáltam segíteni senki. Én szerintem teljesen logikus, hogy aki nem próbál segíteni senki, mert úgy gondolja, hogy az nem érdemli meg, arról azt fogja gondolni valaki, hogy ő nem érdemli meg a segítséget. De ennek ellenére természetesen, ahogy Mérei Ferenc annak idején gyakran mondta nekem, ingyen ebéd nincs, az élet nem tűzoltó karnevál, és a vége igenis nagyon fájdalmas lesz, és szomorú. De hát...
Ebben a válság időszakban, amit nem tudom, hogy határozzunk meg, hol kezdődött, de egyre inkább megsűrűsödik. Elképzelhetőnek tartja, hogy ez a típusú élet öröm, amiről az előbb beszélt, és ami árod önből, hogy ez egyszer csak így megfogan, hogy észbe kap Európa.
Na, mások.
Igen, és...
Erre gondol?
Igen.
Szóval azért teszem, hogy a remény hal meg utoljára. De ez azt jelenti, hogy én igazán nagy tehetségű reménykedő vagyok, tehát én egyáltalán nem tartok elképzelhetetlennek semmilyen csodát, fekete hattyút. Mondjuk nem, erről van egy könyv, talán ismeri, a legfontosabb fordulatai a világtörténelemnek és a tudománynak, azok az előző nap még nem voltak tudhatóak. Ezért el tudom képzelni, hogy valamitől ez a dolog hirtelen megfordul. Egy valami van, ami ebben az egészben engem már hosszabb ideje vigasztal. És ez nem is csoda, ez nem valami váratlan megfordulása a félelemnek tulajdonképpen. Azt hiszem a félelem mozgatja ma a világot globális méretekben, például a túlnépesedés következtében, és még ezer okból. De egy dolgot mégiscsak jónak látok, az, hogy annyi fajta hibát követ el az európai civilizáció önmaga ellen is, nem csak a nem európai civilizáció ellen, hogy egész egyszerűen tarthatatlanná válik, egy csomó valójában már alaptalan a nagy narratíva bukásával tarthatatlan koncepcióról nap mint nap bizonyosodik be, mondjuk például a parlamentarizmus ekkorában létező formájáról, hogy nem parlamenti, nem demokratikus, nem a tömegek véleményét fejezi ki. És még ezer dolog, ami, tehát hogy azt gondolom, hogy ilyenek olyanok szoktak lenni, amikor már csak az van hátra, hogy az egész összedőljön, és azok, akik még utána megmaradtak, azok aztán tökéletesen tisztában legyenek azzal, hogy mit ne, még egyszer ne, semmiképp se, inkább a halál. Ezt a fajta reményt látom, hogy mintha egy kiképző tanfolyamon venne részt, őszintén szóval én nem irigylem az önök nemzedékét, illetve a fiatalabbakét, azt remélem, hogy én még idő előtt a föld alá mászhatok, biztos hiába, de valójában igazából a fiatalokat féltem, hogy nekik kellene, hát vagy, ha én nem tudom, hogy lehetséges-e megúszni, ha nem lehetséges megúszni, akkor valahogy élve maradni, és utána fölépíteni egy új világot.
Hát egyszer legalább gondolkozunk előre, bennem ez a vágy él.
És az mit jelent?
Hát, hogy nem kell megvárni a veszteségeket, vagy
de
nem?
De hogy tud vitába szállni mondjuk egy Donald Trump-al, aki mindjárt megnyeri az amerikai választásokat? És hasonló, tehát hogy tud vitába szállni az elkeseredett, ezer éves sötétségbe tartott arab tömegekkel? Hogy tud? Mit tud mondani? Nem maga, hát ide figyeljen Boróka, én nagyon bírom magát. Azért, nem azért, amit képvisel, hanem azért, mert nő létére úgy állja a pofonokat, ahogy férfiak se szokták. Őszintén szólva ez nekem nagyon imponál. De hát nem tudom, tudja, nem szeretem magamat ebbe a helyzetbe. Én úgy szeretnék most mondani magának valamit, amiben a semminél egy picit jobban bele lehetne kapaszkodni. Ha gyerekem lenne, akkor azt mondanám, hogy imádkozzunk. De nem a gyerekem, és tudom, hogy nem is. Tehát egyébként ez nem is kéne hívőnek lennie. Amikor azt mondom, hogy imádkozzunk, az azt jelenti, hogy bízunk abban, amit még nem látunk, de attól, hogy nem látjuk, még lehetséges. Ha így evel egyetért, akkor ennyit tudok mondani.
De Mihály, ön író, hát toll vagy klaviatúra van
hát
a kezében.
Hát én írok is.
Hát, hogy nem vagyunk, tehát, hogy nem vagyunk mesztelenek.
Hát ugyan ide, én olyan, mintha nem léteznék. Én annyi mindent írtam, elmondtam. Tüntetésen, és a könyveimben, és a cikkeimben, és mindenütt. Mintha nem is szóltam volna. Nincs bennem harag, egyáltalán sokkal jobban szeretek élni annál sem, hogy a resszantimon egy picit is közel jönne hozzám. De hát hülyese vagyok, hát hogyha süketeknek és vakoknak beszélek, akkor már egy idő után nem beszélek, mert mindenféle fontosabb dolgom van.
Hát tudja mit? Én azt gondolom, hogy nem süketekhez és nem vakokhoz beszéltünk, hogy egy ilyen szenvedély, ami önből beszél, már nem is gondolom azt, hogy ez Kornis Mihály.
Én szeretem ezeket az embereket, idetlen. Nem vagyok náluk semmivel se több. Isten bizony. Csak most miért kéne nekünk valamilyen vörös farok a végén, hogy hát ez az egész megoldható. Gyerekek, bízzatok, és akkor megmondjuk, hogy mibe. Hát ezt így nem tudom mondani. Gyakorlatilag nekem most a legnagyobb problémám az, hogy az Esterházy Péter beteg. Még nem mertem felhívni, csak a feleségem. Hetek óta azon gyűrom magam, hogy fel tudjam hívni. Nekem ez mindennél fontosabb. Talán éppen ugyanazért, amiért magának az fontos, hogy tudjunk valami biztatót mondani azoknak, akik tőlünk biztatót várnak. Az igazi nagy szenvedése, ráadásul, ha én nekem igazam van, nem azoknak lesz, akik tudják azt, amit én meg maga, hanem azoknak, akik nem tudják. És akkor, ha belegondol abba, maga beleszokott, hogy akkor mit csinálunk? Hogy erre hogy lehet fölkészülni? Megmondom őszintén, én még nem jöttem rá.
Én nem hiszem azt, hogy nekünk kéne mondani valamit, ami reményt ad.
Ha nem?
hanem az, hogy ez a szenvedély, ami önből beszél, meg az, hogy egyáltalán beszélünk, ez megszüli a gondolatot és az érzést, ami az egyetlen út.
Ebben egyetértek magával, és ezért nagyon fontosnak és helyesnek találom, hogy egyébként már csak Marosvásárhelyen lehet ilyet tapasztalni nekem, hogy felhívja azokat a magyarul beszélő embereket, akit csak tud, akitől várhat például életkedvet vagy gondolatot. Én maga az én számomra, hogy is mondjam, tehát én mindig meghallgatom ezeket az interjúkat, azért örültem, hogy engem is bevett ide, mert ez egy olyan hely, már nincs olyan sok hely, ez egy olyan hely, ahol szívesen nyilatkozok meg.
Kedves Mihály, hát legyen egy olyan hely, ahol sokat olvassák, és ahol személyesen is, hát ha egyszer majd tudunk találkozni.
Igen, és a parázska boroka is ott lesz, mert még sose láttam.
Így legyen, és lássuk és olvassuk sokat itt Székelyföldön.
Nagyon szeretném, ha olvasnánk. Most fog megjelenni, ezt még elmondom, a karácsonyi könyvására Én egy kisfiúban élek címmel az új válogatott kötetem, ami az én belem lakó gyerekről szól, a több mint fele új, és ezt egyébként ez a beszélgetés jól fogja illusztrálni, vegyék majd meg az olvasó.
Na hát akkor a jövő évi könyvajánló rovatunkban, ha nem is ezzel kezdünk.
Amikor a Kaligram végre bejelenti, hogy kint van. Köszönöm szépen!
Én köszönöm nagyon!